Kellemes hétvégét, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok a műsorvezető, önök a világszámot hallják itt az Inforádióban. Labdarúgó Európa bajnokságról lesz szó a mai műsorban is. Elmegyünk majd Lipcsébe, Frankfurtba, Stuttgartban, Kölnben már voltunk, de arról is lesz szó. Mesélek majd a szurkolókról, még válaszolok a kérdésekre, úgyhogy izgalmas műsort ígérhetek az elkövetkezendő egy órában. Hiszen azt kell mondanom, hogy tényleg az Európa-bajnokság eseményei azért olyanok, hogy aki itt van, az biztos, hogy egy percet sem unatkozik, mert mindig, amikor éppen meccsek vannak, akkor zene, tánc, mulatság előzi meg a meccseket, közös vonulások, ünneplések, hogyha a végén aztán nyer a csapat. És hát azt is látom, hogy a mérkőzések szünetében tényleg a szurkolók azért nem feltétlenül esnek egymásnak, hanem bizony beszélgetések is vannak, és hát főleg a magyar és a skót szurkolók nagyon jól összebarátkoztak, de hát tulajdonképpen néhány országbeli szurkolók még szintén el tudták viselni azt, hogy mondjuk kikapott a csapat, és mondjuk a grúzok például gond nélkül cserélgették a mezeket, meg örültek a végén, hogy egyáltalán ideig eljutottak, és nagy csodának élték meg azt, hogy itt lehettek az Európa-bajnokságon, és ezeket a sikereket elérték. És hát azt is lehetett látni, hogy Grúziából azért nem jöttek olyan sokan, mint mondjuk Magyarországról, Hollandiából, Törökországból, vagy hát Törökországból nyilván, hogyha nem is jöttek sokan, de sokan szurkoltak a csapatnak, mert eleve ugye itt voltak. És az is biztos, hogy ha Grúziáról beszélünk, mégiscsak voltak olyan fanatikus szurkolók, akik eljöttek és azt mondták, hogy hát ezt megélni, ez valami káprázatos dolog volt, hogy nem csak, hogy a csapat jól szerepelt, hanem tovább is jutott, és ott is képes volt azért tisztességesen helyt állni. Vannak fotópontok, ahol akárhonnan érkezik a foci szurkoló, lefotózkodik. Ilyen fotópontok a városokban például az óriási focilabdák, amelyeket elhelyeztek jó pár frekventált pontra, nem csak szurkolói zónák környékén, hanem több más helyre is, piaszterekre, főterekre, de nem csak oda, hanem akár a külvárosi területekre is, ahol sok turista megfordul valami oknál fogva. Sokan fotózkodnak másik szurkolóval, tehát az is érdekes, hogy bőven lesznek olyan közösségi média fotók, ahol a különböző egymással játszó csapatok szurkolói együtt szerepelnek egy felvételen, és hát még a mérkőzések után is vannak ilyenek. Tehát nem minden esetben kell a biztonsági őröknek közbeavatkozni, mert vannak teljesen pozitív példák is. Furcsa volt azt is látnom egyébként, hogy ugye a német városok egy részében vannak helyi piros lámpás negyedek is, és hát itt azért esténként megélénkül az élet. Emlékszem, hogy még az oroszországi VB idején Moszkvában volt az, hogy sorba kellett itt állni azoknak, akik szeretik az ilyesmit az egyes ilyen esti szórakozó helyeknél. De hát itt a múzeumoknál kell sorba állni, azért Németországban főleg. A legnagyobb sor a Mercedes múzeumnál, meg a Porsche múzeumnál volt Stuttgartban. Sok mást is láttam, ami azt mutatja, hogy azért nagyon komoly forgalmat köszönhet az Európa-bajnokságnak jó pár intézmény, nem csak a legfrekventáltabb múzeumok. Volt még néhány érdekesség az ételeket és az italokat illetően is. Amellett, hogy a szurkolói zónában a klasszikus német kolbászokat kóstolhattuk meg, meg hát az üdítőitalból se volt túl nagy a választék, de azért itt a városokban volt olyan hely, ahol mondjuk 10-15 féle fantát lehetett megkóstolni, volt őszi baraszkos is, a kólából meg málnás. Hát ez volt a kedvencem, hogy van olyan gyors étterem hálózat, ahol ilyeneket is lehet kapni. Tehát vannak még csodák. Hát érdekes az, hogy láttam azt, hogy sokan úgy árulnak sört, hogy hát nem biztos, hogy minden engedélyük megvan, mert sokszor az útszélén is árultak egy-néhány helyen, mert kevés volt sokszor ebből a nedűből a vonulások meg a szurkolói örömök helyszínein. Aztán persze a zónákban ott bőven volt ellátás, a szurkolói zónákban, meg a városközpontokban ott már nem volt ezzel probléma. A németországi városok lakóinak többsége élvezi az Európa-bajnokságot. Nem mondom, hogy mindenki, mert ezt nem tudhatom, de akikkel találkoztunk, integettek, örültek, és próbálták gyorsan fotózgatni azt, hogy milyen sok szurkoló megy, vonul, örül, énekel, táncol, zenél, és hát ebből a szempontból azért azt gondolom, hogy nekik is élmény volt az, hogy idejött így ennyi szurkoló Európa oly sok városából. Lipcsében óriási felvonulás is volt, szurkolói felvonulás is. Azt gondolom, hogy ez tényleg elképesztő volt, hogy milyen sokan voltak, és ünnepelték a török győzelmet. Lipcsében egyébként nagyjából 600 ezeren laknak, és én még akkor voltam itt először, amikor NDK város volt, aztán most ugye az egyesítést követően nagyon sokat fejlődött, de azért a csodák mindig megmaradtak, a látnivalók, a Bach Múzeum, ahol a zeneszerző tárgyait lehet megnézni, életét, ugye a Tamás templom, még olvastam a Tamás templom Karnagy című könyvet, Bachról szól, és gyerekkorom egyik fontos olvasmánya volt, pedig nem értek úgy a zenéhez, mint mondjuk a feleségem, Flóra vagy édesapám értett, pláne nem úgy, mint a dédapám, aki a tanítóként szobrot is kapott Baboton, és úgy adott fel hirdetést, amikor tanárokat keresett a Baboti iskolába, hogy hát jó lesz a tanárnak itt dolgoznia, mert komolyan képezheti magát majd zenéből. Hát ezt nem örököltem sajnos, de attól még szeretem a zenét hallgatni, meg érdekelnek a zeneszerzők élettörténetei. Hát itt Lipcsében ebből bőven kaphattam. A könyvmúzeum is Németországban, Lipcsében egy olyan hely, ahol azért érdekes időt eltölthetünk. Hát nyilván, hogyha tudunk németül, akkor azért ezt jobban fogjuk élvezni. De van szép művészeti múzeum is Lipcsében, Várostörténeti Múzeum. A lipcsei népek csatájának is van egy emlékműve. Sokan emlékszünk nyilván a történelmi tanulmányokból a lipcsei csatára, amikor legyőzték Napóleon seregét. 1813-ban Napóleon súlyos vereséget szenvedett, és ennek emlékére már a csatát követő évben akartak egy emlékművet építeni, aztán végül 1863-ban jutottak el az alapkőletételéig, és aztán utána ezt így átépítgették. Hát régen is nagy divat volt mindig a diadalíveknek az emelése, hát ez is valami olyasmi. A városházák épülete még Lipcsében, ugye a régi városháza, meg az új városháza is kötelező látnivaló, és érdekes az, hogy a lipcsei panométerben ott egy hatalmas panorámaképeket, sőt, több hatalmas panorámaképet is meg lehet nézni, a Titanicot, meg a Nagy Korallzátonyt, ez is az új dolgok közül viszonylag érdekes, ezt 2016-ban, meg 2017-ben tették ide. Németül Lipcse neve Leipzig, és sokat olvastam arról, hogy vajon miért lett Lipcse. Sokak szerint a mai Szlovákia területén felvidéke volt egy Lipcse nevű kis település, és mindig azon keresztül hozták a termékeket a kereskedők, és akkor valószínűleg amiatt az biztos, hogy szláv szóból kapta Lipcse is a nevét, egyébként a Lipszk szláv szóból, ahol a hársfák állnak, vagy hársfarhegy valami ilyesmit jelenthet. Minden esetre a nyelvújítás időszakában Lipcsének kezdtük el nevezni Leipziget. Sok elmélet van, sok más elmélet is még azzal kapcsolatban, hogy ugyan már mi lehet a másik történet. De azt gondolom, hogy általánosságban így vagyunk a város nevekkel. Hát ugye Párizsnak hívjuk a franciák fővárosát is, meg Bécset sem Vindobonának, vagy Vinnek, vagy Viennának nevezzük, hanem Bécsnek. De talán ezért is szép a magyar nyelv. Lipcsében nagyon korán elkezdtek kereskedni, és komoly központtá vált már az 1100-as években is. Aztán 1409-ben egyetemet is alapítottak, úgyhogy jogi központ, meg könyvkiadó központ lett, nem véletlenül van itt könyvmúzeum, és a legfelsőbb bíróság és a Német Nemzeti Könyvtár is Lipcsében található. Itt volt az a híres lipcsei disputa, amelyen a protestánsok szerint Luther megvédte hittételeit, és hát itt volt ugye a népek csatája, erről már meséltem 1813-ban. Itt ugye Napóleon császárt verték meg, de nem csak a poroszok, hanem Ausztria, Svédország, Portugália, Nagy-Britannia, sőt az Orosz Birodalom is küldött csapatokat, és hát ezt azért már nem bírta Napóleon. 1839-ben már átadták a Lipcse-Dresde vasútvonalat, ez volt az első Németországban, úgyhogy Lipcse nagyon komoly közlekedési központtá vált Aztán a második világháborúban elfoglalták először az amerikaiak, aztán tartósan a szovjet vörös hadsereg, és a szovjet zónába került Lipcse, úgyhogy az NDK második legnagyobb városa lett, de hát erősen visszaesett a gazdaság. Érdekes egyébként, hogy a lipcsei vásár rangja azért az megmaradt, és a KGST országok legnagyobb vására volt ekkor is. A Lipcsébe érkezünk amellett, hogy kirándulgatunk a főtér környékén. Érdemes megnézni a Tamás templomot, ugye, amelynek negyed századon át Bach volt a kántora, tehát ezt szerintem ne hagyjuk ki semmiképpen. De a Szent Háromság bazilika is fontos, és azt is érdemes lefotózni. A második világháború idején, a holokauszt idején Lipcse zsidó lakossága olyannyira megfogyatkozott, hogy a hitközség 24 tagot számlált mindösszesen. Aztán nagyon sok orosz zsidó ide betelepült, és későbbiekben már újra meg tudták alapítani a kultúrcentrumot, és több minden mást is. Van muszlim közösség is, de érdekes az, hogy noha ugye van mecset, a legnagyobb mecset például az Ar-Rahman mecset, de itt koránt sem él annyi török, arab és észak-afrikai bevándorló, mint például Stuttgartban vagy Frankfurtban. Ugye Stuttgartban már a bevándorló hátterűek a lakosság 40%-át teszik ki, hát itt Lipcsében még korán sincsen ilyen arány. De hát nyilván Stuttgartban azért a nagy autógyárak, a rengeteg ipari létesítmény folyamatosan igényli az új, a friss munkaerőt, vagy egyáltalán a munkaerőt, hogy legyen, aki ezekben tevékenykedik. Bár München meg Stuttgart az, ami inkább az autókról szól, azért Lipcsében is van nemzetközi autókiállítás, rengeteg filmfesztivál, játékkiállítás és karnevál, úgyhogy a kulturális élet Lipcsében meglehetősen pezsgő. És hát kényelmesen elkortyolgathatunk egy jó kis kapucsinót is, hogyha a főtéren sétálgatunk éppen. Van egy jó kis állatkert, bár nem olyan nagy, mint a frankfurti. És a Várostörténeti Múzeum épülete még olyan, hogy kívülről lefotózni is érdemes, hogyha nem is megyünk be. Bár szerintem, hogyha érdekel minket a német történelem, akkor azért ezt se hagyjuk ki. Gelsenkirchen még, amiről akartam önöknek mesélni a mai szombat délelőtt, tekintettel arra, hogy ugye itt is voltak mérkőzések Észak-Rajna-Vesztfália szövetségi tartomány városában, és hát Gelsenkirchenről azért kevesebb szó esik. Nagyjából 4 millióan laknak itt. Stuttgartról, Kölnről, Lipcséről már meséltem önöknek, Frankfurtról hallhatnak majd a műsor második felében, de Gelsenkirchen is a Ruhrvidék fontos városa egyébként, és ide is autópályán viszonylag könnyen és gyorsan eljöhetünk. Itt 1955-ben építettek egy olyan tornyot, ahonnan lehet gyönyörű fotókat készíteni, ha éppen jó idő van. És hát van olyan városrész is, ahol meg a hasonló típusú házak ilyen kellemes látványt nyújtanak, ilyen egyszintes kis házak sokaságát tudjuk itt lefotózni. Felhőkarcolók nem igazán vannak, egy-két nagyobb épület. Van egy gyönyörű székesegyház, azt érdemes még megnézni. Egy jó kis bevásárlóközpont, meg egy hatalmas, gyönyörű füves közpark. Van egy nagy trambulin központ is, ez az Alma Parkban található, és ezt a gyerekek imádják, és nagyon-nagyon szeretik. Úgyhogy, ha már itt vagyunk a valamelyik mérkőzésen, akkor az biztos, hogy azért el tudjuk ütni az időt, de hát azért olyan csodára ne számítsanak, mint amiket láthatunk mondjuk Stuttgartban vagy Frankfurtban. Azzal együtt Gelsenkirchen, hogyha nyer a csapatunk, akkor nyilván a szurkolóknak szerethető város, és hát maga a stadion az pedig tényleg olyan, hogy itt nem nagyon lehet oka panaszra az ide látogatóknak. Komoly ipari létesítmények vannak itt a papírgyártástól egészen az összeszerelő üzemekig, rengeteg ipari létesítményt találunk a település határában. Az kétségtelen, hogy most még azért a német városok biztos, hogy megtelnek turistákkal egészen július közepéig, mert hogy akkor lesz majd a döntő, és utána hazatér majd a turisták közül szinte mindenki. A címvédő ugye az olasz válogatott volt, de hát most már biztos, hogy nem lesz címvédés. Az egész EB-t összesen 10 stadionban bonyolítják le, 10 városba. A berlini stadion egyébként 75 ezres, a müncheni az 70 ezres, ugye az tényleg egy pazar stadion, ott többször jártam az Allianz Arena, valóban meseszép. Gelsenkircheni Arena Aufschalke az 55 ezres, tehát egy kisebb stadionról van szó. A Dortmundi az 66 ezres, a Stuttgarti az hát 56 ezres, bár nekem sokkal nagyobbnak tűnt. A Frankfurti az 55 ezres, a Lipcsei, a Red Bull Arena az 43 ezer fő befogadására képes, a Kölni az egy 50 ezres stadion, hát azért az nem volt olyan nagy dolog, azt gondolom, hát Kölnben a stadion belső állapotai azok azért sok dologból véreztek, hát a mosdó az olyan volt, hogy néhány helyen eldugult, és nem is mesélem el, tehát az tényleg az nem volt valami komoly, hát ahhoz képest azért a müncheni Allianz Arena maga a csúcs. Düsseldorfban 51 ezres stadion várja látogatókat, Hamburgban pedig 52 ezres, és a stadionok környékén mindenhol megpróbálták azt megszervezni, hogy az odavonuló szurkolók biztonságban meg tudják ezt tenni. Egyébként az Európa-bajnokság 24 résztvevője között 371 millió eurót osztanak szét. Minden résztvevő élből kap több mint 9 millió eurót, de jár még a győzelmekért is. A csoportkörben 1,5 millió euró, a döntetlenért pedig 750 ezer euró. Az egyenes kieséses szakaszban aztán, ahogy egyre feljebb jutunk, körönként egyre magasabb összegeket kapnak a résztvevők, és az egészen kívül a döntő győztese még kap 10 millió eurót is. A mostani EB már több dolog miatt rekorder, mert hogy Németország nyitó mérkőzése Skócia ellen az első olyan mérkőzés volt, amikor egy találkozón, egy válogatottban 2 gólt is 21 éves játékosok, legfeljebb 21 éves játékosok szereztek Európa-bajnokságon, és hát ez volt a valaha volt legnagyobb különbségű győzelem a nyitó meccseken. Hát általában talán még emlékeznek jó páran, ilyen 1-0-0-0 szokott lenni ilyen nyitó meccseken, hát itt 5-1 lett ugye, a németek ennyire verték meg a skótokat, és hát a németek 8. alkalommal nyerték meg az első mérkőzést a tornán. Utánuk 6 mérkőzéssel következik egy csapat, tehát gyakorlatilag a németek teljesen uralkodnak itt az EB-ken. Modric még történelmet írt, már az 5. Európa-bajnokságán szerepelt, de hát azért ugye Ronaldo is rekorderek között van, tehát azért azt kell mondanom, hogy vannak olyanok, akik már rutinosak az EB-n. És hát Albánia az Európa-bajnokságok történetének leggyorsabb gólját szerezte, ezt a kölni szurkolói zónában láttuk, amikor a kezdős ipszó után 22 másodperccel már betalált az ellenfél kapujába az albán játékos, amikor az olaszok elhibázták a bedobást. De hát, hogyha rekordokat keresünk, hát reggelig nézegethetnénk, hogy mi minden történt. Érdekes egyébként az, hogy a hollandok tovább jutottak, az is meglepetésnek számít, mert hogy 2004 óta először nyert mérkőzést Hollandia az egyenes kiesési szakaszban. A műsorban nagyon sokat hallhattak arról, hogy milyen a hangulat, milyenek a szurkolók, milyenek a létesítmények, milyenek az idegenforgalmi nevezetességek. Most egy kicsit nagyobb távlatokról is mesélek, mégpedig arról, hogy egyáltalán megéri-e Európa-bajnokságot rendezni vajon Németországnak, és mit gondolnak itt erről. Nos, összességében sokan azt mondják, hogy nem biztos, hogy a német gazdaságot majd az EB menti meg, de hogy azzal, hogy visszafogták a költségeket, és a bevételek jelentős részét azért maximalizálták, jó lesz az Európa-bajnokság a német gazdaságnak mindenképpen, sőt, már most is jó. Sokan azt mondják, hogy a költések azok viszonylag alacsony szinten megállnak, tehát 675 millió euró, van, aki 625 millió eurót mond, ami olyan költség, amit közvetlenül az Európa-bajnokság generál, ugyanakkor bevételi szinten pedig 2,75 milliárdról beszélnek euróban, és ez azt jelenti, hogyha az egyéb költéseket is még azért ide számítjuk, akkor is Németország nem jár rosszul, bár legjobban az UEFA jár, hiszen a költségeket általában a szervezők viselik, egyébként a biztonsági intézkedésektől a létesítmény fenntartáson át sorolhatnám tovább. Ugye nyilván nem az UEFA-t terheli a különböző szálláshelyeknek a költsége sem, tehát gyakorlatilag a saját szervezetüket kell csak fenntartani. Ehhez képest az ott lecsapódó bevételek azok 1,3 milliárd eurót tesznek ki, és egy részét ugyan visszaosztják a csapatoknak, de így is hatalmas bevételekre tesznek úgy szert, hogy lényegében a kiadásokat, azokat jó előre meghatározva pontosan tudják fogni, és hát ezek nem túl nagyok ahhoz képest, hogy milyen bevételek jönnek például a jegyekből és egyéb úton. Tehát összességében a legjobban nyilván az UEFA jár, hatalmas összeggel gazdagodnak, és hát mellette azért a német gazdaság is pörög, hiszen a közvetlen költségek mellett vannak közvetett költségek is, ez így igaz, viszont a közvetlen költségekkel párosodnak a közvetlen és közvetett bevételek, a szálláshelyek azért tényleg a mérkőzések idejére megtelnek, meglehetősen drágán adják a szálláshelyek jelentős részét, ahhoz képest, hogy normál esetben egyébként mennyibe kerülne egy szállodai szoba az adott helyszínen. A különböző szurkolói zónák azok szintén nagyon nagy forgalmat generálnak, mellette az üzletek, a bevásárlóközpontok mind-mind komoly bevételt termelnek, és hát így nyilván az adóbevételek azok a német gazdaságot erősítik. És hát nyilván megszállnak a csapatok, megszállnak a kísérők, megszállnak a szurkolók, megszállnak a játékvezetők, rengeteg szállást és mindenféle más kell biztosítani nekik. Ezen kívül pedig bevételt termelnek nyilván azok a fajta szolgáltatások is, amelyek csak közvetetten kapcsolódnak a focihoz. Például a különböző emléktárgyak árusítása. A múzeumok bevétele, a látványosságok bevétele, az élményközpontok bevétele mind-mind növekszik, főleg, hogyha szünet van, akkor a szurkolók jelentős része, amellett, hogy persze az éttermeket, a szurkolói zónákat és a mulató helyeket azért megszállja rendesen, amellett jelentős részük kulturálódik, és a múzeumokba jár, élményközpontokban nézi meg, hogy mit lehet itt csinálni. A kisgyerekesek közül is jó páran azért találnak maguknak elfoglaltságot, hiszen az EB és a VB annyiban más például mondjuk egy otthoni bajnoki meccstől, hogy sokkal több a kisgyerek egyébként. Bőven vannak olyanok, akik elhozzák meccsre a gyermeket, vagy hát a kirándulásra, hiszen sokan hosszabb időt is itt eltöltenek. A csoportmeccsek hangulata az, amit én egyébként a leginkább élvezek egy EB-n és egy VB-n. Én ugye már egyébként a 2000-es évek eleje óta járok EB-re és VB-re. A 2006-os németországi világbajnokság ennél jobban szervezett volt, és tényleg azért az iskola teremtőnek mondható, hát ez a mostani nem éri el azt a szintet, de ezzel együtt is azért az a hangulat megmaradt, hogy noha sokat meséltem, meg mesélek még a műsorban arról, hogy vannak azért keménykedések, de alapvetően egy jó hangulat és sokszor családias hangulat is jellemzi a nagy világversenyeket, tehát lehet azért úgy is élvezni, hogy a gyermekünket elhozzuk, bár Fülöpöt még nem engedi elhozni, a feleségem pedig már 5 éves. Sokan kérdezték, hogy hát a török szurkolók azok tényleg olyan kemények voltak-e a meccsek után, hogy is volt ez. Nos, hát nem csodálkoztam azon, ami az osztrák-török mérkőzésen történt, hogy azért bizony a meccs idején is már néha dobálgatták egymást, meg szórtak mindenfélét a pályára és a szurkolók, mert hogy összességében azt tapasztaltam, hogy nagyon-nagyon-nagyon hát komoly szurkolótábora van a törököknek, és hát vannak köztük bizony olyanok, akik meglehetősen kemények. Hát magam is láttam azt, hogy amikor például a portugál-török meccs volt, hát gyakorlatilag nem lehetett megmozdulni az utcán szinte. Hihetetlenül sok török ünnepelt, és hát Berlinben, Stuttgartban, Lipcsében, Frankfurtban is nagyon sok török él, török lakik egyébként. Ha megnézzük például az arányokat, ugye Stuttgartban nagyjából a lakosságnak a 40%-a bevándorló hátterű, ugye van, ahol ez 25%-os, de a törökök nagyon-nagyon sokan vannak, és amikor egy-egy mérkőzés van, akkor kivonulnak az utcára, elmennek a szurkolói zónákba, hatalmas bulit csapnak, és hát mellette persze azért nem csak azok a szurkolók kapnak teret sokszor, akik tényleg buzdítják a csapatot, hanem azért a keményebbek is. És az kétségtelen tény, hogy láttam olyat is, amikor kimentek a török hölgyek is, és zászlóba burkolózva sorba álltak a szurkolói zónában, de láttam olyat is, amikor az egyik vezér szurkolót a törökök a hátukra vették, és utána már minden jött, tehát jöttek a politikai szólamok is, meg jött a palesztin zászló, és sok minden más is, tehát voltak azért olyan jelenetek, hogyha a magyar szurkolók miatt megbírságolták ugye az MLS-t, akkor nem tudom, hogy a törököknél mit fognak mondani, mert volt egy, akit a szemem láttára lekapcsoltak, és beraktak egy rendőrségi szállítóba, aztán annyira felháborodtak ezen a törökök egy része, annyira mérges lett a szurkolók egy része, hogy a rendőrök sorfalat álltak, és eléjük álltak ilyen félkörülbe a szurkolók, és ott farkasztövet néztek egymásra, ezt már meséltem ugye legutóbb a műsorban, de láttam azt is, hogy egymásnak ugye a hátukat vetve négyes csoportokban hogyan próbáltak meg lényegében békét csiholni a rendőrök több-kevesebb sikerrel, amikor bedühödött pár török szurkoló, tehát ott azért látom, hogy vannak keményebbek, de hát nyilván óriási tömegről van szó, és tudnak igazából örülni a sikereknek, túlköltek az autók, hát rengetegen kimentek az utcára, tényleg iszonyatosan nagy ünnepség volt, mindenhol lobogtak a zászlók, hát mondom, rengeteg török identitású van a német városokban, és hát ugye amikor például Stuttgartban láttam a szurkolói zónában a portugál törököt, akkor is hát meg se lehetett pozdulni, szinte annyian voltunk, így elleptük az utcák egy részét, és Lipcsében, Frankfurtban is nagyon-nagyon sokan ünnepeltek a győzelmet követően, és felvonulás is volt, önpőgő nagy felvonulás, óriási bulik, események. Meg kell mondanom, hogy egyébként a török ünnepléskor sokkal többen voltunk, mint amikor a németeket ünnepeltük, de hát lehet, hogy azért, mert hogy a német csapat esetében még várnak arra, hogy majd komolyabb sikereket elérnek, tehát inkább bíznak abban, mint a törökök. Bár hallottam olyan vélekedéseket, amikor beszélgettem szurkolókkal, hogy hát most már a törököknél ugye az a cél, hogy hát minél tovább eljussanak, és legyen az valami nagy csoda. Hát majd meglátjuk. Minden esetre érdekes volt az is, hogy voltak olyan szurkolótáborok, amelyek az ünnepléskor tényleg szinte csodát csináltak. Hát a hollandok megint elkezdték azt az ugrálgatást, jobbra ugráltak, balra ugráltak, akár négyes, tízes csoportokban is tudják ezt, meg hatalmas tömegben is ilyen ugráló szurkolást csinálni. Az albánok meg még amikor veszítettek, emlékszem, azt Kölnben láttuk a kölni szurkolói zónában az albán-olasz meccset, amikor kikaptak, de jól játszottak egyébként, tehát ők végig jól játszottak szinte. Akkor pedig az autó tetején ülve hát így éltették a csapatukat, de ők is igazából tudnak nagyon-nagyon mulatni, úgyhogy ez is érdekes volt számomra. Meg hát a portugál szurkolók még, ők nincsenek olyan sokan egyébként korán sem, mint mondjuk amilyen tömegeket láttam, amikor a magyarok felvonultak, vagy amikor az albán csapat játszott, vagy pláne amikor a törökök, hát ők voltak talán a legtöbben mindegyik városban szinte, akárhol játszott a csapat, ha másik városban, akkor is kimentek ugye szurkolni, ünnepelni a nagy közös kivetítőkhöz. De a portugálok is azért elég vehemensen szurkolnak, azt is talán már elmeséltem, hogy láttam, amikor egy portugált megmentett a rárontó törökök elől egy rendőr, egy bátor rendőr, és hát nagyon bátor német rendőr volt, mert ugye valamit visszaszólt a törököknek, és hát nyilván nem valami szépet szólhatott vissza, mert nagyon elkezdték kergetni, és hát hogy meg akarták keverni, vagy sem, azt nyilván nem tudom, de nincsenek illúzióim. Minden esetre a rendőr oda toppant, és akkor elbújt mögé a portugál, és akkor nagyjából vége is lett a keménykedésnek. Érdekes egyébként az is, hogy a zászlók mellett nyilván az arcfestés is nagy divat. Az, hogy a szurkolók közül, ahol van nemzeti viselet, sokan azt viselik. A skótoknál volt leginkább jellemző, hogy a skótok szoknyát viseltek, és a szoknya mellett volt mez, és volt egy ilyen kis táska, amiben vitték a telefont meg a különböző pénzeket. Tehát a skótok azok valóban nagyon látványosak is voltak. A skót duda is gyakran szólt, de nem a meccsen főleg, hanem egyébként a meccsen kívül ez is érdekes volt, hogy lehet, hogy vagy nem engedték be mindegyiket, vagy nem tudom, mi történt, de a meccsen annyit nem szólt a Skoda, mint amennyit hallottam például a szurkolói zónákban, meg előtte a különböző felkészüléseken. De hát az is érdekes, hogy a mérkőzésekre, amikor elindulnak a szurkolók, akkor azért 3-4 órával korábban ezt sokszor megteszik, és ideje korán kell érkezni, de ezt már nagyjából mindenki tudja, úgyhogy emiatt nem volt akkora tömegnyomor a beengedő kapuknál, mint ami szurkolói zónáknál történt. Tehát amikor például a törökök játszanak, akkor hát gyakorlatilag, hogyha 40 perccel oda megyünk a meccs előtt, akkor már nem nagyon jutunk be a szurkolói zónába időben, mert ott is komoly ellenőrzések vannak, elveszik a hátizsákot, elveszik az esernyőt, és hát azt utána nem is fogjuk majd viszont látni. Erre mindenképpen ügyelni kellett, és arra is ügyelni kellett persze, hogy legyen nálunk esőkabát, mert hogy nagy viharok is voltak, de volt olyan meccs, ami a viharnál félbeszakadt. A stadionok egyébként a nézőtéri részen fedettek. Tehát attól nem kell aggódnunk, hogy nagyon-nagyon megázunk, főleg azért, mert esenyőt egyébként nem vihetünk be, de esőkabát nem árt. Amikor megyünk a meccsre, meg amikor jövünk a meccsről, akkor is előfordulhatnak záporok, és általánosságban azt tapasztaltam, hogy néha nagyon meleg van, és folyik rólunk a víz, néha meg szakad, dömlik az eső, és olyankor lehűl 20 fokra is a hőmérséket, mondjuk 26-28-ról. Tehát ebből a szempontból azért korán sem egységes minden. És hát azt is láttam még, hogy sok svájci szurkoló van, és a svájci szurkolók egyébként más preferenciákkal is rendelkeznek, tehát amikor még a csoportmeccsek voltak, akkor sokan nem csak svájciak szurkoltak, de például a svájci szurkolók egy része elvonult utána, és az albán csapatnak is szurkolt, és együtt néztük az albán-olasz meccset rengeteg svájci szurkolóval. Az angolok még sokan vannak, bár korán sem annyian, mint a törökök, legalábbis én azt tapasztaltam. Igazából a holland-török meccs az szerintem még egy nagyon nagy sláger lehet, majd 9-kor, hiszen szurkolói szempontból egy nagyon erős, ugrálós, vonulgatós, tényleg komoly holland szurkolótábor, és hát a törökök pedig, tehát barátom szerint szinte otthon játszanak, és hát gyakorlatilag azért itt két nagyon éneklős, zajos, jó hangulatot csináló szurkolótábor is majd megmérkőzik, úgyhogy arra is kíváncsi leszek majd, hogy milyen lesz a hangpárbaj, meg hát az biztos, hogy itt is lesznek a városokban látványos felvonulások a szurkolói zónák környékén. Azért látni egyébként a török meccseken azt, hogy a török szurkolók mindig többen vannak, mert ugye az itt élő németországi törökök közül nagyon sokan elmennek szurkolni a török csapatnak is, és hát nyilván ők beöltöznek a nemzeti színekbe, veszik a zászlót, és akkor gyakorlatilag olybá tűnik, mint hogyha mindig többségben lennének a török szurkolók, mint ahogy mindig többségben is vannak. A hollandok ugyanakkor szállodákban szállnak meg, és az egyik hotel az például szinte csak holland szurkolókkal volt tele. Ők azért a közepes árfekvésű szálláshelyeket is ki tudják gond nélkül fizetni, és számukra nem annyira drága Németország, mint ahogy, ha mondjuk Katarhoz vagy a VB-khez viszonyítunk, ahhoz képest egyébként annyira nem elszálltak az árak, bár hozzáteszem, olyan napi 100.000 forint alatt azért nem nő lehetett szállodai szállást kapni, olyat, ami a stadionhoz viszonylag közel van. Hát fölfelé a csillagoség a határ, tehát a napi 2-300.000 forintnyi szobaár az igazából elég gyakori volt. Hozzáteszem, nagyon sokan azt a verziót választották, ami könnyű egy ilyen Európa-bajnokság esetén, hogy nem a stadion közelében vagy az adott városban szálltak meg, hanem elmentek 30, 40, 50, 70 kilométerre vagy 100 kilométerre valamelyik bolygótelepülésre, és ott aztán normál nyári áron, német nyári áron meg lehetett szállni panziókban, kisebb szálláshelyeken, 3 csillagos vagy 4 csillagos szállodákban. Tehát valójában, hogyha nem mondjuk Katarban rendezik a VB-t, ahol sok opció nincsen, mert vagy ott szállsz meg, vagy nem tudsz be sem menni az országba, tehát akkor itt Európán belül, mondjuk Németországban rengeteg opciója van egy szurkolónak, mert hosszú kilométerekkel korábban is már meg tudsz szállni valahol, és aztán onnan bevonatozik, bebuszozik, vagy bármi módon elindul. A tömegközlekedésre egy kicsit visszatérve, azt tapasztaltam, hogy nem is nézték sehol, hogy most a szurkolóknak aznap van meccsük, vagy másik nap, mert elméletileg aznap reggel 6-tól másnap reggel 6-ig érvényesek a jegyek arra, hogy ingyenesen utazhassunk, de egyébként nem szokták kérni egyáltalán, úgyhogy ebből a szempontból könnyen gyorsan fel lehetett szállni mindig mindenhova. Nyilván a jogkövetők azok folyamatosan vettek külön bérletet is, de úgy egyébként, mivel hogy mindig viszonylag zsúfolt volt minden közlekedési eszköz, azon voltak a németek, hogy hát haladjanak a közlekedési eszközök, és akkor menjenek a villamosok, menjenek a metrók, stb. Stb. Úgyhogy nem volt ezzel gond. Érdekes egyébként, hogy a helyi lapok is sokat írtak arról, hogy ugye Lipcsébe milyen nagy fesztivált csaptak a törökök a mérkőzés előtt, és milyen komoly vonulások voltak, de arról is, hogy a frankfurti stadionból bizony komoly felvételek kerültek ki, amikor a biztonságiak vertek egy szurkolót, és a portugál sajtó szellőztette ezt meg, miközben lehetett látni, hogy egy szurkolót még azután is bántalmaztak, hogy lakodás közben ő meg többen mások is vele együtt földre estek. Tehát a német rendőrök megpróbálják kideríteni az ügyet. Jó magam a biztonsági emberekkel kapcsolatban nem tudok rosszat mondani. Tehát azon kívül, hogy szigorúan átnézték pár helyen a csomagokat, azon kívül egyébként nem tapasztaltam, hogy bármi gond lenne, de hát nyilván ezt majd ki kell nyomozni, hogy itt mi történhetett. Na hozzáteszem, egyébként kemény szurkolók is vannak azért bőven itt, és azt kell mondanom, hogy a magyar szurkolói táborban nyilván hát úgy éreztük, hogy mindent bele kell adni, hogy a skótokat meg tudjuk verni, az utolsó meccsen is, meg előtte is drukkoltunk a csapatnak, de azt tapasztaltam, hogy éneklés volt, zene, voltak persze azért rakéták, de alapvetően kisgyerekekkel és hölgyek társaságában is végig lehetett menni a városon. A törököknél ott azért tapasztaltam, láttam azt, hogy milyen, amikor az egyik vezérszurkolót a vállukra veszik, és ott egymást már keményebben behergelik, tehát ott láttam keményet. A skótok rendkívül barátságos szurkoló csapat benyomását keltették, közös szelfizgetések voltak a végén, gratulációk, tánc, zene, mezek cseréje, stb., úgyhogy ott abszolút ezt láttam. A portugálok azok azért érzelmes módon szurkoltak végig, és hát tényleg kiabáltak, kurjongattak, de nem voltak túlságosan sokan. A hollandok azok a klasszikus jobbra táncolók, balra táncolók, ugrálós szurkolást vitték végig az utcákon nagy-nagy vonulásokkal. És hát érdekes az, hogy tényleg a szurkolók benépesítették a városoknak a főtereit, kipróbálták a foci tudásukat, hát rengeteget fogyasztottak persze, és vásároltak emléktárgyakat nagyon sok helyen. Az emléktárgyak közül a szokásos kulcstartók persze, amik divatosak, a kabala figurával, meg focilabdával. Aztán emellett a pólók különböző méretben. Én is vettem Fülöpnek, Milának és Jászminnak. Aztán divatos még a focilabda, bár hozzáteszem, most főleg ilyen replikát láttam. A VB-n az eredetet is szokták árusítani. De vettem olyan plüss focilabdát is, ami meg a kisbabáknak szól, úgyhogy ilyet is találtam az egyik városban. Frankfurtról még nem meséltem, Stuttgartról meg Kölnről már annál többet. Egyébként érdekes az, hogy azok a múzeumok is, amelyek kevésbé frekventáltak, ilyenkor megtelnek turistákkal. Mi is elmentünk például abba a múzeumba is, ahol néprajzi kiállításokon figyelhettük meg például a különböző kontinensekről hozott érdekes tárgyakat, a nigériai biciklitől kezdve egészen egy afganisztáni bazár hangulatáig, tehát nagyon sok mindent láttam, és valóban jót tesz az idegenforgalomnak, nem csak a szálláshelyeknek, a vendéglátóhelyeknek, hanem a múzeumoknak is azt, hogy rengeteg a turista. Hát Frankfurt is egy nagyváros, amikor elmentünk mellette, már láttuk azt, hogy folyamatosan szálltak le a repülőgépek. Hát igen, az agglomerációval együtt több mint 2 millió, 2,5 millió lakosról is beszélhetünk, hiába papíron 761 000 a lakosok száma, és hát a Rajna-Majna régiónak a nagy központja Frankfurt, valóban ugye Stuttgart és Köln meg Frankfurt közül, hát Frankfurt az, ami valóban egy nagyon komoly ipari és kereskedelmi város, egykori német császári koronázóváros, Európa talán a legfontosabb pénzügyi központja, de ez egyik legfontosabb, ez így biztosan igaz, meg hát közlekedési, kereskedelmi és kulturális központ is. Egyébként itt székel az Európai Központi Bank, valamint itt van Európa nagy tőzsdéje, a frankfurti értéktőzsde is, és az Európai Unió leggazdagabb városáról beszélünk, de már a középkor óta Frankfurt lakott volt, és mindig is fontos szerepet töltött be az itt élők életében. A német-római birodalom megszűnése előtt például itt választották meg a német-római uralkodók nagy részét, és hosszú ideig császárra is itt koronázták őket. Nagyon sok fellőkarcolót találunk. Európában azért nincsenek olyan városok, mint mondjuk Shanghai, vagy Hongkong, vagy New York, ahol egymást érik a fellőkarcolók, és azt mondjuk, hogy hát ez már tényleg ilyen 21. századi valami. Nos, ehhez képest Frankfurtban vannak fellőkarcolók bőven, és jó pár Európa legmagasabb épülete közé tartozik, úgyhogy sokan azt mondják, hogy ez a majdnem anti Chicago, bár a negatív felhangok azért annyira nem indokoltak, de szerintem nem is biztos, hogy vannak benne ebben a mondásban. Rengeteg park van, ebben hasonlít egyébként Stuttgarthoz is, ott is sok parkot találunk, és ugye hát azért Frankfurt, mert hogy azt jelenti, hogy a frankoknak a gázlója, a frankoknak az átkelője. Míg Stuttgart esetében ugye azt mondtam, hogy a Mercedes Múzeum, meg a Porsche Múzeum, meg a TV torony az, ami fontos a turisztikai szempontból, meg a belvárosnak az épületei, ott lehet sétálgatni, azok érdekesek, van Néprajzi Múzeum, Város Múzeum, de Frankfurtban akkor is el vagyunk, hogyha csak a Király utcán, az ottani Király utcán sétálgatva az üzletekből kijövünk, bejövünk. Nos, hát Frankfurt látnivalóinak többségét az egykori óváros területén találjuk, és lényegében ez az, ami a lényeg. Bár hozzáteszem, itt is felmehetünk toronyba, Frankfurtba is, a Majna toronyba, még Stuttgartban ugye a TV toronyba, és az óváros, a Römerberg az, ami pedig igazából a legfontosabb. Bár hozzáteszem, ugye Frankfurtot annak idején porig bombázták a II. Világháborúban, úgyhogy a középkort idéző több mint 4000 favázas házból egyetlen egy maradt épségben, de attól még az újjáépített rész is jól néz ki. Az óváros központja az Am Römerberg tér, ugye a Römer az a 14. századi városháza, és erről kapta a tér a nevét, ugye a római Römer, a római kereskedő család, ők laktak itt korábban, és ez lényegében egy 9 épületből álló komplexum. A központi épület, a House Römer, a római ház, az a város tulajdonába került 1405-ben, és azóta városházaként működik, aztán a környező házakat is mind felvásárolta végül az önkormányzat. A Römer csarnok, a római csarnok, az is 600 éves, a Römer Halle, arany és ezüst kereskedők vásárai tartották korábban itt a császárcsarnokban, a Kaiserszálba, a császárteremben pedig a német-római császárok koronázási díszlakomáit tartották. A termet a német-római császárok portré díszítik, ezeket egyébként az 1800-as években készítették. A bombatámadás után sok más favázas házat is újjáépítettek, úgyhogy azért mégiscsak a régi hangulatból visszakapunk valamit, hogyha Frankfurtnak ezen a részén sétálgatunk. A Römerberg déli oldalán van a régi Szent Miklós templom, és még harangjátékot is hallgathatunk, mert hogy ezzel is szórakoztatják a turistákat, meg hát nyilván a helybelieket is. Ugyancsak ebben a negyedben találunk még egy érdekes palotaszerű épületet, ez a Zálhof, a német-római császárok egyik palotája. Dómokat, templomokat, tehát Frankfurtban bőven találunk itt a régi városnegyedben, de sok minden mást is. Hogyha a művészet érdekel minket, akkor a Modern Művészetek Múzeuma például tortaszelethez hasonlít, sokak szerint olyan ez, mint egy Sydneyben meg az Operaház narancshoz hasonlít, így felvágott gerezdelt narancshoz, úgyhogy ezt is megnézhetjük akár. Frankfurt legforgalmasabb tere az a Hauptwache, az a főőrség, mert hogy volt itt egy ház, és hosszú ideig a helyi csendőrségnek a székhelye, onnan kapta a nevét. Vannak itt is jó kis bevásárló utcák, a Biebergasse például, vagy a Schillerstrasse. Ezeken a helyeken rengeteg üzletet találunk, és bőven tudunk bevásárolni. Goethe szülőházát is megtekinthetjük. 1749-ben született itt a híres költő. Impulzív még az operaház épülete, és a város pénzügyi életének központja volt hosszú ideig a tőzsdetér, a Börsenplatz. A felhőkarcolókról pedig már meséltem, hogy ezek 150 méternél magasabb felhőkarcolók. A Commerzbanknak van például egy hatalmas tornya, akkor van a West End torony, ez egy 208 méter magas, 53 emeletes felhőkarcoló. A tetején van egy korona alakú acél szerkezete, a Messeturm pedig 257 méter magas, ugye a vásártorony. Akkor van a főtorony, az antennával együtt 240 méter magas, és hát sorolhatnám tovább, rengeteg felhőkarcoló van. A Skyper, az picit alacsonyabb, 154 méteres, ez azért érdekes, mert hogy az alapok ásásakor találtak egy római villát, és annak a maradványait is így ott megtartották, és meg lehet nézni. De hát sorolhatnám tovább, mert rengeteg felhőkarcoló van, és hát mindegyiknek van egy kedves neve, angolos néha, németes néha, attól függ, hogy kik építették éppen. Általában Európában szépek és érdekesek az állomás épületek, nos, a frankfurti főpályaudvar is ezek közé tartozik, de ha valaki már sokat látta a felhőkarcolókat, akkor el lehet menni az óvároson kívüli területeket is megnézni. Van Frankfurtban egy remek állatkert, Európa nagyon népszerű állatkertjei közé tartozik, és ezt is meg lehet nézni, vagy itt is van torony. Egyébként, ha már Stuttgartban a tévétoronyról meséltem, itt is van tévétorony, ez az Európa torony egyébként. Úgyhogy a frankfurti mérkőzések látogatói sem unatkoznak, vagy unatkoztak egy percet sem, hogyha ide érkeztek Németországba, mert bőven van látnivaló, bőven van érdekesség, akkor is, hogyha éppességgel nem szurkolunk abban a pillanatban, vagy nem élvezzük a meccsek forgatagát. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot, és benne a műsorvezetőt, Kis Róbert Richárdot hallották. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!